40. fejezet. A hajítógépek egész éjjel lőtték a fellegvárat. Az onagerek körül fáklyákat gyújtottak, a katonák pedig szüntelenül a felhúzó szerkezetekkel bajlottak. Átrafeszítették a hajító karokat, betöltötték a kőtömböket, majd hátraléptek, ahogy a lövedékeket hangos súhogás és recsegés közepette útjukra engedték. A kövek láthatatlanul repültek át az éjszakán, hogy aztán a kalózok fellegvárára hújjanak. Mivel a falon nem égtek tüzek, amelyek fénye segíthette volna a célzást, a hajítógépek személyzete csak az időről időre felcsapó tompa puffanásokból és az aláhulló kődarabok zajából tudhatta, hogy erőfeszítésük eredményese. Tőlük 100 lépésnyire tengerészgyalogosok sora állt ört, arra az esetre, ha a védők megpróbálnának kitörni, hogy elpusztítsák a hajítógépeket. Az onagerek mögött nem messze a ravennai flotta tábora terült el. A sötétségben kis főző tüzek lobogtak, amelyek körül a fáradt matrózok és a tengerészgyalogosok. Azok csendes megkönnyebbülésével üldögéltek, akik épp túléltek egy csatát. Mögöttük az öböl húzódott, vizén a hadihajók sötét alakjaival. Odakin a tengeren kisebb hajók őrködtek, hát ha a kalózok megpróbálnának úszva elmenekülni a fellegvárból. Három alak tartott a fövenyre vontatott hajók felé. Egyenesen ahhoz a Triremishez mentek, amelyen Ajaxot tartották fogva. A fedélzetre vezető pallónál két tengerészgyalogos őrködött. Amint a három alak felbukkant a sötétségből, az egyik őr előrelépett és megállásra szólította fel a közeledőket. A raktérben lobogó olajlámpás halvány fényében Minucius Centurio még csak fel sem pillantott az őrhangja hallatán. Egy kötél tekercsre terített tartalék vitorladarabból rögtönzött ágyon feküdt, ami elég kényelmes volt ugyan, de nem annyira, hogy aludni lehessen rajta. Vagyis épp megfelelt a Centurio szándékainak. Azt a parancsot kapta, hogy a hajófenék fölött néhány lábnyira húzódó járórácson ücsörögve őrizze a foglyot, akit a Triremis egyik bordájához erősített vasgyűrűhöz láncoltak. Ajax nem aludt, hanem összekuporodva üldögélt, és azt a kezét dédelgette, amiről a vallatás során levágták a kis ujját. Minucius éberen figyelte. A fogoly nem szökhetett meg, és nem próbálkozhatott öngyilkossággal. A fedélzete léptek koppantak, ahogy valaki a fő fedélzeti nyíláshoz sétált. A szegecsett saruk hangja végig visszhangzott a Triremis mélyén, aztán a lejáró lépcsőin saruk tűntek elő, amint egy tengerészgyalogos egyenruhába öltözött férfi lépett be a raktérbe. Minucius hirtelen felismerte a két testőr kísérte Vitelliust. A centurió azonnal felpattant a hevenyészett ágyról, feszes vigyázba vágta magát. A hajó oldala mellett tücsörgő Ajax szemei ellenségesen megcsillantak. Éhány, centurió, intett épp kezével Vitellius. A fogolyért jöttem. Fogolyért, uram, lepődött meg Minucius. De hiszen parancsot kaptam, hogy hajnalig tartsam idelent. Parancsot maga Vespasianus adta. Igen, nos, a prefektus azt akarja, vezessük elé. Ki akarja kérdezni? Az éjszaka közepén, uram, húzta össze gyanakodva a szemöldökét Minucius. Nem hinném. Átrelépett Ajax felé, és megszorította a kardja markolatát. Vitellius a centurióra szegezte a tekintetét, és halk, komoly hangon megszólalt. Add át nekem a foglyot, centurió. Ez parancs. Nem, uram. Csak akkor mehet ki innen, ha a prefektus azt mondja. A két férfi egymást nézte, aztán Minucius észrevette, hogy a tribunus testőrei feléje arra szólnak. A centurió kardja csikorogva siklott elő a tokjából. Minucius a tribunusra szegezte a karthegyet. Vitellius elvigyorodott. Erre semmi szükség, centurió. Rendben, átláttál a trükkömön. Szükségem van a fogolyra. Erővel is elvihetném, de lehet, hogy megsebesítenél engem vagy valamelyik emberemet. Ezt nem engedhetem meg. Már így is kevés emberem van. Inkább kapsz egy ajánlatot.
Ajánlatot? Miféle ajánlatot?
Hogy gazdaggá teszlek. Nagyon gazdaggá. Tudom, hogy jó hasznát vennéd a pénznek. Elolvastam a szolgálati minősítésedet. Jövőre nyugdíjaznak.
Igen. Na és?
Római polgár vagy, tehát a szokásos pénzjutalmat kapod. Bizonyára sikerült elég pénzt félretenned, hogy kényelemben élhess a nyugdíjazásod után. Jól elélhetsz majd, de nem fényűzésben. Úgy vélem, egy olyan ember, mint te, vesz magának egy kis birtokot vagy egy kocsmát. Nem vagy többre, Minucius. 25 év szolgálat után többet érdemelnél. A centurió Vitelliusra nézett. A tribunus szinte hallotta, hogy Minucius gondolkodik, és minden erejére szüksége volt, nehogy elmosődjön. Az embereket olyan egyszerű befolyásolni. Csak a megfelelő ösztönzésre van szükség, és bármire rá lehet venni őket. Egyeseknek ez az ösztönzés a szerelem vagy a puszta testiség, míg másoknak a vagyon. Minucius pedig elég idős volt, hogy ismeri a pénz valódi értékét. Minucius metsző pillantással nézett a tribunusra.
Mit kellene tennem, hogy elnyerjem ezt a bizonyos vagyont?
Kísérd el velünk a foglyot.
Hova megyünk, uram?
Csak egy kis csónakázásra. Ajax megmutatja, hogyan juthatunk be a fellegvárba.
A fellegvárba?
Horkantott fel Minucius.
Tudhattam volna. Vissza!
Vitellius fel akarta emelni a kezét, hogy megnyugtassa a centuriót, ám a vállát fedő kötés megakadályozta a mozdulatot. A tribunus összehúzta a szemöldökét. Egy pillanat? Hátra lépett, majd épp kezével kibogozta és gyorsan levette a vérfoltos kötést. A szövetsíkot a tunikája alá tömte, egy pillanattal később levette a feje körüli kötést is. Minucius a fejét ingatta, mivel a kötések alatt nyoma sem látszott sérülésnek.
Nocsak, nocsak.
El kellett hitetnem, hogy épp a sátramban lábadozom, magyarázta Vitellius. Mindenki azt hiszi, hogy most ott vagyok. Minucius felé nyújtotta a kezét. Íme az alku. Velünk jössz a fellegvárba, ahol Ajax elvezet minket az apja szállására. Ugyanis van nála valami, ami kell nekem. Egy kis dobozban tartják. Ajax volt olyan kedves, és elmondta, hogy az apja a saját vagyonát a közelben tartja. Én megtartom azt a dobozt, te és a testőreim pedig annyi kincset, amennyit csak elbírtok. Megszerezzük, amit akarunk, és visszatérünk, mielőtt bárki hiányolna minket.
De is a fogoly?
Hát miután megszereztük, amiért megyünk, visszavisszük magunkkal a csónakhoz, aztán szabadon engedjük.
Hogyan magyarázom meg a szökését?
Egy szöggel kinyitotta a békjókat, és amikor hátat fordítottál neki, rád vetette magát. Aztán átugrott a korláton, és elúszott a fellegvár felé. Mikor rád találnak, nem leszel eszméletednél. Az emberem majd gondoskodik arról, hogy a sérülésed meggyőző legyen. Minucius végigmérte a Vitellius mögött álló, tagba szakadt testőrt.
Ebben biztos vagyok. De mi lesz, ha valaki mégis hiányolni kezdő? Téged?
Hátrahagytam egy levelet, hogy elmentem felderíteni az ellenség védelmét, mosolygott Vitellius. Elvégre vissza kell szereznem a becsületemet. Ha minden jól megy, mihelyt visszatérek a sátramba, eltüntetem a levelet. Az őrszemekről már gondoskodtunk. Bent vannak a horgony kötélkamrájában. Elkötöztük őket, betömtük a szájukat. Persze, ha sikerrel járunk, el kell intéznünk őket. Majd ráfogjuk Ajaxra. Minucius megfontoltan bólintott.
Úgy tűnik, mindent alaposan kigondoltál, uram.
Legalábbis megpróbáltam. Tehát mi a válaszod, centurió?
Ez az ügy nagyon érdekesnek tűnik, mondta Minucius. Tulajdonképpen mi is van abban a dobozban, amiért az életünket készülünk kockáztatni?
Semmi olyan, ami érdekelhetne téged. Semmi olyasmi, amire szükséged lenne. Nos, megegyeztünk? Minucius egy pillanatig gondolkodott, majd vállat vont.
Van más választásom? Ha nemet mondok, végeztek velem, és elviszitek a foglyot.
Persze. Tehát cselekedj észszerűen. Így nekem, így lesz a legjobb. Veszélyes lesz, de ha sikerrel járunk, te leszel Ravenna leggazdagabb embere. Messze a leggazdagabb.
De mi akadályoz meg abban, hogy megöles, miután átadom a foglyot?
Sokkal többet nyerek azzal, ha velünk jössz. Emellett, mégis mi értelme lenne, ha megöletnélek? Sokkal több kincs van ott, mint amennyit ti hárman el tudnátok cipelni. Vagyis semmit sem nyernénk, ha átvernénk. Ellenben sokat nyerhetünk, ha velünk tartasz. Minucius Vitellius nézte, majd kezet rázott a tribunussal.
Áll az alkúra! Derék ember. De most pedig hozzuk a foglyot és induljunk. Nincs vesztegetni való időnk.
Minucius levette a fogoly láncait, felrángatta a fiatal embert, míg az egyik testőrök kardja hegyével kilazította a vaskarikát. Miután a karika a deszkákra zuhant, a katona az erszényéből elővett egy szöget és letette a vasdarab mellé.
Tessék, mosolyodott el Vitellius. Ékes bizonyítéka, milyen találékonyan szökött meg a fogoly.
Induljunk! Az öt férfi felsietett a fedélzetre, majd a Triremis tat korlátján átmászva leereszkedtek a hadihajóhoz kikötött kis csónakhoz. Vitellius elfoglalta a helyét az orban, Minucius és Ajaxa tatban ültek le, a két testőr pedig megragadott egy-egy evezőt. Miután eloldozták a kötelet, ellökték a csónakot a Triremisztől, majd a tartókra helyezték az evezőket. Az egyik evező belecsobbant a vízbe.
Halkan, ti ostobák! Sziszegte Vitellius. Csak lassan! Nem láthatnak vagy hallhatnak meg!
A két megdorgált testőr óvatosan folytatta az evezést, lassan emelve át az evezőket a víz fölött a következő húzáshoz. A tenger nyugodt volt, a csónak pedig halkan siklott a sötét szikla felé, melyen a fellegvár állt. Miközben a csónak elhaladta töltésút mellett, utasai hallották a zonagerek hangjait és a kőtömbök becsapódásának távoli puffanásait. Minucius közelebb hajolt Ajaxhoz és suttogva megszólalt.
Miért segítesz nekik? Hogy életben maradjak, suttogta vissza a fiatalember.
Azt ígérte, adja, hogy az apám és én megszökjünk.
Értem.
Minucius meglepődött az ifjú kalóz hiszékenységén. De lehet, hogy a kínzások miatt már szinte bármit hajlandó elhinni. Egy szirtfog felé tartottak, ami kissé kinyúlt a tenger fölé, aztán hamarosan meghallották a sziklák lábai csapkodó hullámok hangját.
Hagyjátok abba az evezést, mondta Vitellius halkan. Most merre, Ajax?
Egyenesen előre. Látjátok azt a sziklát? Kerüljük meg. De csak lassan.
A csónak lassan előre lendült a látszólag egybefüggő sziklák sora felé, amelyek egyike valamivel nagyobb volt a többinél. A gyenge áramlat hullámai halkan csobogtak körülöttük, Minucius pedig egy pillanatig biztosra vette, hogy az ifjú kalóz zátonyra akarja futtatni a csónakot. Aztán észrevette, hogy Ajax egy keskeny résre szegezi a tekintetét, ami a nagyobbik szikla mögött egy kis öbölbe vezetett. Vitellius testőrei azonnal a rés felé kezdte kevezni, s a csónak besiklott a búvó öböl védett vizére. A szirtfal lábánál lapos tetejű sziklatömb magasodott, amelyen épp csak ki lehetett venni egy fehérre meszelt épület halvány körvonalait.
Ott, mutatott Vitellius az épületre, mire a csónak előre lendült és neki koppant a sziklatömbnek.
A tribunus kimászott a partra, keményen megragadta a kikötéshez használt kötelet, az egyik testőr utána indult, még társa segített Minuciusnak és Ajaxnak kiszállni a csónakból.
Kikössem, uram? Kérdezte az egyik testőr.
Ne, de jobb lesz, ha felhúzzuk a szirt lábához, ahol nem látszik.
Mialatt a két testőr felvonszolta a csónakot a moszattól borított sziklákra, Vitellius a szirt lábához vezette a többieket. Azonnal észrevették a kövekbe vésett kapaszkodók sorát, ami felvezetett a sziklán. Vitellius próbaképpen felkapaszkodott az első 4-5 lábnyi darabon, majd elégedetten bólintott és visszahuppant a többiek mellé.
Te mész először, Trebius, fordult az egyik testőre felé. Menj fel és nézd meg, hová vezet. Mi majd követünk.
Igenis, uram.
Még a sötétben is nyilvánvalóan látszott, hogy a testőrnek nem akaródzik felmászni a szírt falon, ezért Vitellius közelebb hajolt hozzá.
Gondolj a kincsre. Indulj!
A testőr mászni kezdett felfelé a sziklafalon, Vitellius várt egy kicsit, majd ő is megragadta a kapaszkodókat.
Én megyek következőnek, aztán Ajax, majd Minucius. Ha a fiú netán próbálkozna valamivel, azonnal hallgattasd, Del Centurio.
Igen is, uram.
Vitellius a másik testőr felé fordult. Te leszel az utóvéd, Silus. Lassan, óvatosan másztak felfelé a sziklafalon. Ajax, aki korábban már többször is megmászta a sziklát, sokkal magabiztosabban kapaszkodott felfelé, s jócskán maga mögött hagyta volna Minuciust, ha a centurió nem ragadta volna meg a bokáját, figyelmeztetve, milyen parancsot kapott Vitelliustól. Az élen haladó testőr kétszer is elvétette az irányt, ezért a többieknek meg kellett állni, hogy a katona visszamászhasson. Ajax pedig utasításokat suttogott neki, merre keresse a kapaszkodókat. Végül sorra felértek a szirtfal tetejére, amelyet szerteszét szorozott kőtömbök borítottak. Vitellius rájött, hogy egy ház maradványait látja, ami alig hanem összeomlott, a darabjai aláhullottak a tengerbe.
Körülöttük néhány másik épület fakófalai álltak. A házak ablakait becsukott zsaluk védték a hideg éjszakai széltől. A jövevények csendesen ácsorogtak, próbálva kifújni magukat, aztán Vitellius suttogva megszólalt.
Sarukat levenni! Kössétek össze a szíjakat, és akasszátok a nyakatokba!
Miután mindannyian elkészültek, a tribunus kissé meglökte a foglyot.
Ideje indulni. Ne feledd, hogy a centúrió mindvégig mögötted lesz. Ha bármivel próbálkozol, végezz veled. Megértetted?
Igen, felelte Ajax halkan, miközben feltápászkodott.
Harra!
Átvezette a csapatot a kötömbök között, míg végül egy fal maradványaihoz értek, ami mögött keskeny utca húzódott. Egy pillanatig vártak, meggyőződve, hogy csendes a környék, majd átmásztak a romos falon, és bevetették magukat a szemközti épület árnyékai közé.
Milyen messze van? Suttogta Vitellius.
Itt fel, aztán át egy kereszteződésen, és fel a domb oldalon a kapuhoz.
Te mész előre!
Vitellius, mintha mosolyt látott volna átsuhanni Ajax arcán, de aztán arra gondolt, bizonyára csak az árnyékok játéka volt. A fiatalember előre indult, nyomában a négy rómaival. Csendesen osontak felfelé a keskeny, kikövezett utcán. Saruik a mellkasukat csapkodták, még csupasz talpuk halkan dobogott a köveken. Az előttük pislákoló halmány fény megvilágította az utca végét, ahol nyílt térség húzódott. Ajax lopakodva előre indult, Minucius azonban keményen hátra húzta, majd előrelépett és óvatosan kikémlelt a sarok mögül. Az út kereszteződés kis terének túloldalán tűz égett, körülötte pokrocokba burkolozva alvó alakokkal. Egyikük ébren volt, és a kereszteződésnek háttal üldögélve a lángokat nézte. Minucius tekintetét a férfira szegezve intett a társainak, és ahogy Ajax elhaladt mellette, megragadta a fiatalember csuklóját. Összekörnyedve végig rohantak a térre néző romos házak előtt. Olyan gyorsan és halkan mozogtak, ahogyan csak tudtak, míg a térről kiírve el nem tűntek egy jókora kapuhoz vezető sötét mellékutcában. A korhat kapuszárnyakat a boltív mellé támasztották. A kapu bejáró mögött kis udvar terült el, amelynek túloldalán régi megerősített őrtorony zömök alakja látszott. A torony tetejének egyik bespalettázott ablaka mögül fény szűrődött ki, még a pártázaton túlról halk beszélgetés hallatszott. Minucius átlépett a boltív alatt, és lerángatta maga mellé Ajaxot, még a többiek is csatlakoztak hozzájuk. Ez az a hely? Kérdezte Vitellius halkan. Ajax bólintott. Hol vannak az őrök? Mert biztosan vannak őrök.
De valószínűleg a falon vannak, mormogta Minucius. Arra az esetre, ha Vespasianus netán éjszakai támadással próbálkozna.
Akkor kik vannak a torony tetején?
A hajítógép személyzete, felelte Ajax.
Egy hajítógépet állítottak fel a torony tetején. Vitellius a pártázat halvány körvonalaira pillantott, majd óvatosan végignézett az udvaron, és ismét Ajax felé fordult. Rendben. Hogy jutunk be?
Kövessetek.
Ajax feltápászkodott, és mivel a centúrió továbbra is szorongatta a csuklóját, szabad kezével előreintett. Vitellius bólintott Minuciusnak. Rendben, induljunk. Átkeltek az udvaron, végigosontak a torony fala mentén, amíg egy jókora szegecsekkel megerősített ajtóhoz nem értek. Minucius végig tapogatta a viharvert deszkákat, az ujjai végül összezárultak egy súlyos vaskilincsen. Már épp azon volt, hogy kinyissa az ajtót, amikor a közelből, alig néhány lábnyi távolságból hirtelen horkantás hallatszott, és egy árny megmoccant a földön. Aztán érdes horkolás morajlott át a sötétségen. Mindez öten mozdulatlanná termettek a hangtól. Végül a döbbenetből magához térve Vitellius közelebb intette Trebiust, és suttogva odaszólt neki.
Gondoskodj róla!
Halk csikorgás hallatszotta, hogy a testőr előhúzta a tőrét. Aztán a horkoló őrhöz hajolt, és a férfi száját befogva az álla alá döfte a pengét. A tőr a koponya alsó részén át az agyba mélyedt, a testőr pedig erőteljesen megmozgatta a markolatot. Az őrszem göcsösen megvonaglott, majd végül elernyett. Trebius lassú mozdulattal kiszabadította a pengét, beletörölte az őr tunikájába, s visszacsúsztatta a tokjába. Aztán bevonszolta az őrt a sarok mögé, és halk léptekkel visszasietett a többiekhez.
Befelé!
Adta ki a parancsot Vitellius, mire Minucius lenyomta a kilincset, s lassan belökte az ajtót. A halk nyikorgás nem visszhangzott, amiből a centúrió azonnal tudta, hogy az ajtó egy egészen kis helyiségben nyílik.
Minucius óvatosan belépett, csupasz lábával körbe tapogatozott, amíg lábszára valami keménynek nem ütközött. Előrehajolt, a kezével is körbe tapogatozott. Egy lépcsőt talált, mögötte még egyet.
Lépcsősor, közvetlenül az ajtó mögött, suttogta Minucius. Most merre, fiú?
Fel, az apám szállása a baloldali folyosó végén van. A lépcső felvezet egészen a hajítógépig.
Minucius felvezette társait a lépcsőn. Egyszerre csak egy lépcsőfokon lépett fel, míg ujjaival végül érezte, hogy megérkeztek a lépcsőfordulóhoz. Ahogy körbenézett néhány lábnyira, egy ajtót látott, ami alól halvány fény szivárgott elő. A folyósót, amiről az ajtó nyílt, nem sokkal odébb elnyelte a sötétség. A Centurio az ajtóhoz lopakodott, a fejét a kőpadlóhoz szorítva átpillantott az ajtó alatti keskenyrésen. Néhány bútor lábát látta, valamint egy félredobott köpenyt és pár ládát. Úgy tűnt, senki sincs odabent. Egy pillanatig hallgatózott, de csak a távoli mormogást hallotta a torony teteje felől.
Ezt hiszem, egyedül vagyunk.
Suttogta a lépcsőház felé, amire halk mocorgás hallatszotta, hogy a társai odaosontak hozzá.
Húzodj hátra és vigyázz a Ajaxra, mondta Vitellius. A testőreim mennek először. Na jól van, nyissuk ki azt az ajtót.
A kilincs halkan megnyikordult, majd a folyósót elárasztotta a fény, ahogy az ajtók kinyílt és feltárult előttük Telemachus szálláshelye. Miután a testőrök belopakodtak, a többiek is követték őket, aztán Vitellius halkan becsukta az ajtót. Egyedül voltak a szobában, a négy római pedig megkönnyebbülten felsóhajtott, ahogy elszállt a nyugtalanságuk. A jókor a szoba szinte szabályos négyzet alakú volt, külső falain egy-egy bespalettázott ablakkal. A kandallóban tűzmaradványai parázslottak, aranyszínű fénnyel árasztva el a szobát. Az egyik sarokban egy remek takaróval leterített dívány húzódott, míg a szoba túloldalát jókora asztal foglalt el, ami mögött trónusszerű hatalmas szék állt. Az asztal mindkét oldalán apró ládikák sorakoztak. Vitellius mohón végig pillantott a ládikákon, majd a testőrei felé fordult.
Ez lenne az, fiúk. Épp úgy, ahogy azt Ajax mondta.
Na gyerünk, nézzünk körül. Trebius és Silus az asztalhoz léptek, Vitellius pedig kinyitotta a legfelső ládika tetejét. A ládikában arany csillogott, Vitellius belemarkolt az aranyérmékbe és megmutatta a társainak. A két testőr és Minucius elvigyorodtak a látványtól. Vitellius mosolyogva nézett rájuk.
Szolgáljátok ki magatokat, de csak csendben. Most pedig, fordult Ajax felé, mutasd meg, hol van, amit én akarok.
A kalóz kissé tétovázva végig pillantott a ládikákon, majd rámutatott az egyikre.
Az ott, az asztal alatt.
Vitellius a mutatott irányba nézve észrevett egy díszes, fekete dobozt. Lehajolt érte és felemelte, a szíve hevesen dobogott. Az asztalra tette a dobozt. Alig tudta elhinni, hogy megszerezte a Szibilla tekercseket. Végig simított a doboz fedelén, és kissé megmozdította. A fedélen nyíló kulcsjuk ellenére a doboz nem volt bezárva. Vitellius mély lélegzetet vett és felnyitotta. A tűzfénye megvilágította a dobozban heverő három puha bőrtokban pihenő vaskos tekercset.
Tekercsek? Szólalt meg Minucius döbbenten. Csak ennyi? Tekercsek?
Igen, pillantott rá Vitellius halvány mosolyal. Csak néhány tekercs.
Hát én azt hittem, valami különleges dologról van szó.
Ezek nagyon különleges tekercsek, Centurio. A valaha írt legértékesebb iratok közé tartoznak.
Ó!
Minucius kuncogva megrázta a fejét.
Nos, akkor csak tartsd meg, uram! Én a magam részéről megelégszem az arannyal is.
Tégy úgy!
Vitellius ismét a tekercsek felé fordult, tisztelet teljesen végig simított rajtuk. Aztán gyorsan felpillantott. Szedjétek össze azokból a ládákból, amit akartok, és siessünk vissza a csónakhoz.
Velem mi lesz? Kérdezte Ajax. Mi lesz az alkunkkal, római?
Vitellius a kalózra nézett. Még egy ideig szüksége volt rá arra az esetre, ha netán összetalálkoznának Telemachus embereivel. De amint kijutnak a fellegvárból a kalóz vezérfia, épp olyan feláldozható lesz, mint bárki más. Vitellius a fiatalember vállára tette a kezét.
Amint a csónakhoz érünk, szabadon engedlek. Visszatérhetsz az apáthoz.
Szavadat adod, hogy megkíméltek minket, ha a fellegvár elesik?
Szavamat adom.
Ajax gyanakodva nézett a tribunusra, aztán bólintott. Elégedettnek tűnt. Megkerülte az asztalt, leült az apja székébe, majd állát összefont ujjaira támasztva, nézte, hogy Minucius és a két testőr sorra felnyitják a ládikákat. Vitellius a kandallóhoz vitte a dobozt, majd letette a padlóra, és ő maga is letelepedett mellé. Aztán a farakáshoz nyúlt, két fahasábot tett a parázsra, felszítva a tüzet, még annak fénye elég erős lett, hogy olvasni lehessen mellette. Végül kinyitotta a fedelet, és az egyik tekercset felemelve szemügyre vette a börtokot. Halvány betűk látszottak rajta, ezért Vitellius oldalra fordította a tekercset, hogy jobban lássa a szöveget. Ahogy azt várta, a szavakat görögül írták, és amint némán lefordította őket, szinte elviselhetetlen izgalom lett úrá rajta. Kísérezkető ujjakkal levette és félretette a börtokot. A profécia élénkvörös szavait a legkiválóbb pergamenre írták, amit a tribunus valaha is látott. Szinte olyan volt, akár egy csecsemő bőre. Vitellius kigöngyölte a tekercset, végig pillantva a szövegen, amely évről évre megjövendölte Róma sorsát. Felismerte az utalást, ami a germániai erdőkben bekövetkező sors csapásra figyelmeztetett, ahogy átlátta az őrült hercegről szóló szavakat is, aki Istennek kiáltja ki magát, és akit egy félkegyelmű nyomorék követ a trónon. Vitellius gyorsan tovább olvasott. Szemei lázas izgalommal fürkészték a tekercset, míg végül meglátta, amit keresett. Lassan elolvasta a verszakot. Aztán újra és újra elolvasta, amíg teljesen biztos nem lett abban, hogy jól érti a szavakat. Érezte, ahogy fellángol benne a becsvágy tüze, és halkan felolvasta a szöveget. Mikoron a Claudiusok utolsója önnön kezétől hanyatlik a porba, annak kezére kerül majd Róma, ki a vadász íjának jelét birtokolja.
Ez meg mi volt, uram? Kérdezte az egyik testőr.
Semmi, felelte Vitellius, anélkül, hogy megfordult volna. Semmi. A testőr a parancsnokát nézte, majd vállat vont és visszafordult az asztal körül heverő dobozok felé. Minden ládika, amit a két rómaival kinyitottak, tele volt arannyal és ezüsttel, néhány pedig drága kövekkel. Akkor a vagyon hevert ott, amiből mindhárman megvehették Róma legdrágább házainak egyikét, és megtölthették olyan pompával, amit egy ember csak el tud képzelni. Vitellius azonban megvetően mosolygott a három katona elképett és örvendező pusmagása hallatán. A világ összes aranya sem érhetett fel az ölében nyugvó tekercs értékével. Gyorsan összegöngyölte a tekercset, és élvezettel gondolt arra, hogy ő maga is egyike a sors kegyeltjeinek. Később, ha már biztonságba értek, kényelmesen elolvassa a profécia többi részét is. Óvatosan visszatette a tekercset a dobozba, és lecsukta a fedelet. Aztán a dobozt a hón alá véve feltápászkodott.
Ideje indulnunk!
Minucius és a testőrök gyorsan betömködték az erszényükbe, vagy a hátizsákjukba az utolsó néhány pénzérmét és drágakövet. Ám amint a centurió megfordult, hogy kirángassa a foglyot a kalózvezér székéből, az ablakon túl kiabálás csapott fel.